Fejezet. Tomot tanulásra fogják. Tomot sok-sok pazar termen át a legszebbibbe vezették, esot leültették, amit vonakodva tett meg, lévén magasrangú, idősebb urak körülötte. Megkérte hát őket, hogy szintén üljenek le, de azok csak megköszönték, fejet hajtva vagy mormogva, esállva maradtak. Tom egyre biztatta őket, de nagybátyja, Hertford grófa fülébe súgta. Kérlek, verd ki ezt a fejedből. Az illedelem nem engedi meg, hogy leüljenek a te jelenlétedben. Esté. Young Lordot jelentették, miután tisztelgett Tom előtt, így szólt. A király parancsára jövök, méghozzá olyan ügyben, mely négy szem közti kihallgatást kíván. Lesz kegyes fenséget Hertford gróf kivételével mindenkit elküldeni? Hertford észrevéve Tom tanácstalanságát, oda súgta, hogy csak kincsen egyet, ne fárassza magát beszéddel, ha jónak látja. Mihelyt a szolgálattevő urak kivonultak, esté. Young Lord megszólalt. Ő fensége azt parancsolja, hogy a herceg ő fensége jó felfogott, nyomós birodalmi érdekből tőle telhetően palástolja gyengélkedését, amíg el nem múlik, és egészségét vissza nem nyeri. Senkinek ne tagadja, hogy Anglia trónjának örököse, sőt hordozza méltón hercegi rangját, és fogadja el minden tiltakozás, szó vagy legyintés nélkül a hódolatot és tisztelügést, mely ősi szokás szerint megilleti, az alacsony származásáról és nyomorúságáról folytatott beszédeket adja abba, mert ez csupán betegesen túlfeszített nagyvelejének szüleménye, de igyekezzék buzgón emlékezetébe idézni a régi, megszokott arcokat, és ha ez nem járna sikerrel, őrizze meg nyugalmát, és meglepődéssel vagy más módon el ne árulja feledékenységét. Továbbá, hogyha országos eseményeken bármi zavarná, és nem tudná, mit kell tennie vagy mondania, nyugtalanságát a bámészkodó kíváncsiak előtt el ne árulja, hanem kérjen tanácsot Hertford gróftól vagy szerény személyentől, akiket a király mindaddig közvetlen fenséget szolgálatára rendelt, amíg mást meg nem bíznak e tisztséggel. Ezt parancsolja a király ő felsége, üdvözli fenségedet, és azt üzeni, kérje az Istent, hogy kegyelmességében mi hamarabb gyógyítsa meg fenségedet, és tartsa meg mindenkor az ő szent oltalmában. Esté. Young Lord meghajolt és félreállott. Tom megadással válaszolta. A király mondta. A király parancsát pedig komolyan kell venni, és senki se forgossa ki kedve szerint. A királynak engedelmesség jár. Lord Hertford így szólt. A király ő felségének a könyvekre és más feltörő dolgokra célzó tilalmával kapcsolatban ajánlatos volna, hogy fenséget kellemes szórakozással töltse idejét, különben a lakomára fáradtan megy majd, és ez árthat egészségének. Tom szeme csodálkozásra nyílt, de mindjárt el is pirult, mert észrevette, hogy esté. Young Lord szomorúan tekint rá. A Lord így szólt. Emlékezeted még tévedezik, lám, csodálkozást árultál el, de ez ne bántson, hisz nem tart örökké, hanem úgy múlik el, ahogy állapotod javul. Hertford gróf a város lakomáját említette, a király ő felsége ides tova két hónappal ennek előtte megígérte, hogy ezen te is megjelensz. Ugye már dereng? Fájdalommal vallom meg, hogy bizony elfelejtettem, mondta Tom bátortalanul, és ismét elpirult. Ebben a pillanatban Ladiel is a Bethet és Ladiel negreit jelentették. A két főúr jelentős pillantásokat váltott, Hertford fürgén az ajtó felé indult. Amikor a leánykák elsuhantak mellette, halkan oda súgta. Esedezem, Ladik, ne vegyétek észre ceszélyeit, és nem utassatok meg hökkenést, ha emlékezetek ki kihagy, mert látni is fájdalom, hogy akadt fenn minden apróságon. Közben esté. Young Lordon fülébe súgta. Kérlek, fenség, vizsd jó emlékezetedbe ő fensége óhaját. Emlékezzél, amire csak tudsz, azaz tégy úgy, mintha emlékeznél. Ne vétesd észre, hogy magatartásod nagyot változott, mert jól tudod, hogy régi játszótársait szívükbe zártak, és mennyire fájna ez nekik. Akarod-e, uram, hogy itt maradjak, és esetleg nagybátyád is? Tom megint és seles valami suttogással beleegyezett, mert már nyiladozott a szeme, és egyszerű szívében elhatározta, hogy tőle telhetően engedelmeskedik a király parancsának. De a társalgás a fiatalok közt, minden igyekezet ellenére is, időnként kátyúba jutott. Bizony Tom nem egyszer közel volt már a kétségbeeséshez és ahhoz, hogy nyíltan bevallja, képtelen teljesíteni roppant feladatát. De vagy Elizabeth hercegnő tapintata mentette meg, vagy az egyik, vagy a másik örködő lord, véletlenül, közbevetett szava segített rajta. De egyszer csak a kis Ladiel ezzel a kérdéssel ejtette zavarba. Tisztelek télem a már a királyné ő felségénél, uram. Tom tétován, kényszeredetten bámult, és már-már vaktába mondott valamit, amikor esté. Young Lord közbeszólt, és a kényes helyzetekben jártas és ilyesmire mindig kész udvari ember könnyed finomságával így válaszolt helyette. Ó, igen, kisasszonyom, és a királyné ő felsége nagyon megvigasztalta a király ő felsége állapota felől. Nem de, felség, Tom valamit makogott egyetértő formán, de érezte, hogy vecedelmes talajra csúszott. Egy kis idő múlva szóba került, hogy Tom egyelőre nem tanul többet, mire a két ladi felkiáltott. Ez kár, nagy kár, hisz remekül haladtál, de csak maradt türelmes, nem tart ez sokáig. Duskálni fogsz műveltségben, mint atyád, és nyelved oly sok nyelvnek lesz majd ura, mint atyádé, ugye, ugyan? Atyámé! Kiállt ott Felton, mert figyelme kihagyott egy pillanatra. Ő bizony még anyanyelvén is csak úgy beszél, hogy legfeljebb újjában a disznó érti meg. És egyáltalán, ami a műveltségét illeti, arról felnézett, SST. Jóknolort figyelmeztető tekintetével találkozott. Tomnak torkának adta szó, aztán elpirulva, halkan, szomorúan folytatta. Jaj, betegségem is gyét utol ért, lelkem csapong. Igazán nem akartam megsérteni a királyő felségét. Jól tudjuk, uram, mondta el is a bethercegnő, és, öccse, kezét tisztelettel, de becézőn két tenyerébe fogta. Cseppet se bánkódja miatt. Nem te, hanem a betegséged az oka. Igazán, hogy jóságosan vigasztalsz, édes Ladi, mondta Tom hálálkodva, és meg is köszönném neked szívem szerint, ha lenne hozzá bátorságom. Aztán pedig a kis szeleburgi Ladia necegzett Tomnak egy könnyű görög mondatot. De el is a bethercegnő éles szeme az áldozat homlokának felhőtlen tisztaságából azonnal látta, hogy Janne túllőtt a célon, és Tom nevében, aki ezzel még se törődött, maga vágott vissza egy zengzetes görög mondattal, és utána rögtön másra terelte a szót. Az idő, amilyen kellemesen, általában olyan simán is telt. Az ökkenő kézzát anyok ritkultak, és Tom egyre jobban érezte magát, mert látta, hogy mindenki szeretettel igyekszik rajta segíteni, és elnézik bal fogásait. Így például, amikor kiderült, hogy a kicsi Ladik is elkísérik este a Lord Major lakomájára, szíve nagyot ugrott örömében, mert érezte, hogy most már nem lesz társtalan abban az idegen sokaságban, pedig egy órával azelőtt még az a gondolat is elviselhetetlen rémületet okozott volna, hogy velük kell mennie. Tom védangyalainak, a két lordnak már kevesebb örömet eltett társalgásban, mint a többi résztvevőnek. Nagyon is olyan formán érezték magukat, mintha egy nagy hajót kormányoznának holmi vecedelmes szorosban, állandóan résen álltak, és tapasztalták, hogy tisztségük nem gyermekjáték. Következésképpen, amikor a Ladik látogatása vége felé járt, és Guilford Dudley lordot jelentették, nem csak azt érezték, hogy feladatuk már eddig is éppen elég keserves volt, hanem azt is, hogy a hajó visszafelé kormányzására és gyötrelmes utazásuk megismétlésére már nem futja erejükből. Így hát tisztelet teljesen azt tanácsolták Tomnak, hogy mentse ki magát, amit ő nagy boldogan meg is tett, noha Ladiane arcára a csalódás futó árnyéka rebbent annak hallatára, hogy a kis Gavallé nem kapott bebocsátást. Most szünet következett, a várakozás teljes csendje, melyet Tom nem értett. Hertford grófra sandított, és ez valami eltadott neki, de hát azt sem értette meg. Szokásos könnyed bájával a talpa esett Ladiel is a betesietett segítségére, meghajolt előtte, és így szólt. Fenséges fivérem, lesz szíves engedelmet adni, hogy távozhassunk. Tom így felelt. Ladiségtek mindent megkapnak tőlem, amit csak kívánnak, megbizony. De megvallom, szívesebben adnék bármit, ami csak szerény hatalmamtól telik, mint sem engedelmet arra, hogy jelenlétük ragyogását és áldásait innen elvigyék. De hát menjenek csak békességgel, és az Isten vezérei elépteiket. Esközben magában mosolyogva ezt gondolta, lám nem feleslegesen sűrögtem forogtam hercegek közt a könyveimben, és tanult meg a nyelvem egy-két apró fordulatot hímes és csiszolt beszédükből. Mihelyt a Ladik elmentek, Tom megtörtén fordult őrzőihez, és azt kérdezte. Nem kegyeskednének megengedni, urainék, hogy valami zubban megbújjak és kipihenjen magam? Hertford így szólt. Ahogy fenségednek tetszik. Fenséget parancsol, mi engedelmeskedünk. A pihenés pedig nagyon is ráfér, mert hamarosan indulnunk kell a városba. Megrázta a csengőt, mire bejött egy apróbb, utasítást adott, hogy óhajtja Sir William Herbert jelenlétét. Ez az úr rögtön ott is termett, és Tomot egy belsőbb terembe vezette. Tomnak első dolga volt, hogy egy pohár víz után nyúlt, de egy csejembe bársonyba bújtatott szolga felragadta előtte, féltérdre ereszkedett, és aranytárcán nyúlt ott oda neki. Aztán a fáradt fogoly leült, és már azon volt, hogy lehúzza csizmáját, félénken kérve hozzá engedelmet a szemével, mikor egy másik sejmes bársonyos alkalmatlankodót érdepelt eléje, és elvégezte helyette a műveletet. Még tett két-három kísérletet a maga erejéből, de miután mindig elébe vágtak, végül a belenyugvás sóhajával abbahagyta az erőlködést. Becsületemre, tiszta csuda, hogy nem akarnak lélegzeni is helyettem. Papucsban, pompás álló köntösbe burkolva, végtére mégis lehajtatta fejét, de jaj, nem álomra, mert fejében csak úgy nyüzsögtek a gondolatok, akár csak a sok ember abban a szobában. Gondolatait sehogy sem volt képesen hessegetni, a szolgálattevőket pedig nem tudta elküldeni, mert mit mondjon nekik, tehát ezek is, azok is ott maradtak, mint nyájuk bosszúságára. Tom távozása után két nemes őrzője magára maradt. Sok fejcsóválás és a terem méregetése közben egy darabig morfondíroztak magukban, aztán esté. Jóknolord így szólt. Mi a véleményed, őszintén? Őszintén a következő, a király a végét járja, unoka öcsém pedig bolond. Mind bolond lép a trónra, és az is marad. Angliához pedig Isten legyen irgalmas, mert erre az irgalomra nagy szüksége lesz. Valóban így van. Délelőtt. Nem gyanakszol, hogy, mint ha, a beszélő habozott, aztán megbicsaklott. Nyilván érezte, hogy kényes az ügy. De Hertford megállt előtte, és nyílt, tiszta tekintettel nézett vele szembe. Csak mond, rajtam kívül senki se hallja. Mire gyanakodnék? Szörnyű nehezemre esik kimondani aggodalmamat, hisz te olyan közeli rokona vagy, Milord. De engedelemmel szólván, nem futsálható-e, hogy a bolondság ő fensége szokását és modorát is annyira megváltoztatja. Nem mintha a beszédes magatartása most nem volna fejerelmi mégis, bizonyos jelentéktelen apróságokban a régi tőlelükőnek mutatkozik. Nem furcsa-e, hogy a bolondság ki tudta törölni emlékezetéből adja arcvonásait, a szokásokat és illedelmet, melyek kiárnak személye körül, és hogy meghagyva a latint, lefosztá róla a görög és a francia tudást. Sértődés ne essék, Milord, sőt válts meg nehéz kétségeimtől, és fogadd érte hálás köszönetemet. Még mindig fülemben csengenek szavai, hogy ő nem királyfi, és ilyen formán. Szót se többet, Milord, amit mondasz, felségsértés. Megfeledkeztél volna a király parancsáról. Vigyázz, bűntársad lennék, ha tovább is hallgatnálak. Esté. Jobb elsápadt, és sürgősen megtoldotta. Tévedésbe estem, belátom. De ne árulj el, nézd elő nekem kegyes nagy lelkűségeddel, és én soha-soha többé nem gondolkozom és nem beszélek erről a dologról. Ne bánj velem szívtelenül, Milord, mert a fejembe kerül. Így már rendben van, Milord. Ha a sértő szavak a csem előttem, sem mások előtt meg nem ismételett többet, úgy veszem, mintha nem is hallottam volna. Verd ki a fejedből ezt a balhierelmet. Ő a húgom fia, vagy talán nem ismerem már pólyás korától a hangját, arcát, testalkatát. A rajta észlelt meghökkentő tünetet igenis okozhatja az őrület. Nem emlékszel az öreg morlei báróra, ki is megbolondulván, elfelejtette saját Isten adta ábrázatát hiába viselte 60 esztendeig, és azt hitte, más valakié. Mi több, azt óbégatta, hogy ő Mária Magdolna fia, és a feje spanyol üvegből való. Nem is engedte, hogy hozzányúljanak, nehogy vigyázatlanul összetörje valaki. Oszlasd el kétségeidet, jó Milordom. Ő az igazi királyfi, tökéletesen ismerem, meglásd, hamarosan ő lesz a király. Tehát, saját érdekedben, ezt vésd inkább becedbe, és ezen rágódj, ne a másikon. A beszélgetés hátra levő részében esté. Jónlord köszörülgette a csorbát, és addig bizonygatta, hogy hitében már szikla szilárd, és kétséget többé nem törhetnek rá, míg Lord Hertford őrzőtársát el nem bocsátotta, és le nem ült magában örgödni. De hamarosan súlyos töprengésbe merült, és szemmel láthatóan minél tovább töprengett, annál nagyobb lett a nyugtalansága. Aztán feles alá méregette a szobát, és így mormogott magában. Badarság! Ő a királyfi, és nincs tovább. Állíthatja valaki is széles ez országban, hogy két, nem egy apától és nem egy anyától való gyermek lehet-e csodálatos siker. De még ha ez is a helyzet, csak annál nagyobb volna a csoda, mely egyiket a másik helyére varázsolta. De nem, ez őrület, ez őrület. Aztán így tépelődött tovább. Ha csak úgy egy szélhámos, akkor királyfinak mondaná magát, és az volna a természetes, az is szerű. De élte valaha is olyan szélhámos, akit a király, az udvar és mindenki hercegnek szólít, de ő maga tiltakozik-e ranges mindenféle gondoskodásunk ellen? Nem. Szent Svitain lelkére, nem. Ez az igazi királyfi csak hát megbolondult.